korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai közös gondolkodásunk, elmélkedésünknek a címe kicsit provokatív, de a történet is az, a Szentírás megváltoztatása, új hang a názáreti zsinagógában. El is kezdem a felolvasást Szent Lukács könyvéből. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken, tanított az ottani zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás könyvét adták neki. Kinyitotta a könyvet, és éppen arra a helyre talált, ahol ez van írva. Az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak, és a vakoknak megvilágosodást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és azután összetekerte az írást. Visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem reászegeződött. Akkor megszólalt, ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok. Mindnyájan igazat adtak neki, és csodálkoztak a magasztos igéken, amik ajkáról hangzottak. Nem József fia ez? Kérdezgették egymástól. Ő azonban így folytatta. Bizonyára ezt a közmondást fogjátok nekem szegezni, orvos, gyógyítsd önmagadat. Tedd idehaza is azt, amit hallomásunk szerint Kafarnaumban tettél. Bizony, mondom nektek, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a saját hazájában. Igaz, amit mondok, sok özvegy élt Izraelben Illés napjaiban, amikor 3 évre és 6 hónapra bezárult az ég, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. Azok közül egyhez sem volt küldése Illésnek, csak egy özvegyasszonyhoz, a szídonföldi Száreptába. Leprás is sok élt Izraelben, Elizeus próféta idejében. De azok közül sem tisztult meg más, csak a szíriai Námán. Ennek hallatára mindnyájan haragra gerjedtek a zsinagógában. Fölugráltak, és kiűzték a városból. Fölvitték a hegy tetejére, ahol a városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük, és elment. Kicsit hosszú a történet, de így egységes. Először nézzük a szokásokat, a megszokott kereteket, amelyek között ez a történet elhangzik. Minden felnőtt izraelita férfi jelentkezhetett szombatonként a zsinagógában felolvasásra, sőt, szentírás magyarázatra is. Abban a korban még a rabbi írástudó feladata nem volt annyira körülhatárolt, Isten népének igaz csak férfi tagjai, de mind gyakorolhatták az írás titkainak átadását. Jézus ebben a megszokott keretben kezdte el Isten országának meghirdetését, és amíg lehetett, nem is feszítette szét ezeket a laza liturgikus szokásokat. A mai történet épp ennek a folyamatnak a végpontjáról szól, amikor már egy kicsit szét is feszíti a szokásokat. Az Isten tisztelet folyamán a templom szolga átadja a tekercset, mégpedig ebben az esetben a prófétai tekercset. A Tórát valószínűleg ezelőtt olvashatták, akár csak a mai zsinagógai szokások szerint. Jézus átveszi a tekercset, kibontja, és felolvassa. Váratlan fordulat, de csak Lukácsnál. A jövendőlés elhangzik. Izaiás szavai az eljövendő messiásról szólnak. Az Úr fölkentjeként jó hírt visz a szegényeknek, meggyógyítja az összetörteket, világosságot hoz, hirdeti Isten kegyelmi esztendejét. És vége abba hagyja az olvasást, pedig a jövendőlés folytatódik a helyén, ott Izaiásnál, Úr kegyelmi esztendejét, és bosszújának napját. Én is egy kicsit a felolvasásnál a hangsúlyt elvétettem, mert az én szentírásomban ez benne van zárójelben, de végül is nincs benne, mert Jézus ezt nem olvassa fel. Befejezi azzal, hogy hirdeti Isten kegyelmi esztendejét. És érdekes, senki sem szól rá. Jézus leül, kihirdeti ünnepélyes formában, hogy beteljesedett az írás, mintha csak azt mondaná, hogy ez az Isten igéje. Mégpedig így ebben a formában. Nincs bosszúnap, nincs semmiféle isteni bosszú. Csak Lukács evangéliumában. Máté és Márk szól a názáreti eseményekről, de a felolvasást magát egyikük sem említi. Érdekes és nagyon fontos, hogy ezt a hagyományt Lukács őrizte meg. Így csonkán, persze a csonkán, azt idézőjelben, kihagyva a bosszúálló mondatot. Hiszen az ő evangéliumának sajátossága éppen ez, ennek a mondatrésznek a kihagyása, Isten irgalmának, szeretetének hirdetése az egész világ számára. Vihar előtti csend. Úgy tűnik, hirtelenjében a hallgatók, a zsinagógai élet résztvevői nem veszik észre a változtatást, a kihagyást. Mikor Jézus beteljesedettnek jelenti ki az írást, igazat is adnak neki, és csodálkoznak szavain, de utána mégis megjegyzik, nem de József fia ez? Vagyis milyen jogon tanít, hiszen egy közülünk tanít, de tanítását itthon nem kísérik jelek, és nem kísérik csodák. És lassan-lassan felfogják a lényeget. Ekkor a hangulat megváltozik, az Úr ekkor arról beszél, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában, amikor átcsap egy viharba az istentisztelet hangulata, a názáretiek, bár nem gondolt, nem mondták ki hangosan, arra gondoltak, hogy kezdje a jeleket a saját városkájában, a szülőföldjén, orvos, gyógyítsd önmagad. Talán ez a közmondás járt a fejükben, de nem lehet mégsem, mert a prófétának nincs becsülete a saját hazájában. Miért nincs? Hát ez egy általános emberi dolog. Egyszerű emberi kicsinyesség, szűklátókörűség ez. Ők nem tudják lényegileg, hogy ki Jézus, de bennük van ez az emberi szűklátókörűség. Ne legyen más, mint mi. Ne legyen több, értékesebb. Mennyire ismert jelenség ez? A tudományok, a művészet világában szinte közhelyes ez a magatartás. Már elcsépelt, ha ezt mondom, hogy a saját származási helyén a zsenit nélkülözés, meg nem érthetség, gúny veszi körül azt, aki kiemelkedik közülük. Aztán, ha híres ember lesz és meghal, akkor persze, hogy emléktáblát állítanak a szülő hazájában, de ennek a gondolatnak néha az ellenkezője is igaz, hogy büszkeség az ország, a város, a falu nagyszülöttje miatt, de mégis mondom, ez legtöbbször már sajnos a halála után van, amíg ott él, lenézés övezi. általános emberi dolog, és ezt alkalmazták a názáretiek is akkor Jézusra. Igazi létét még nem ismerték. És kitágul a kör. Az Úr Jézus ezt a szomorú jelenséget, amelyről hallottunk, hogy senki sem proféta a saját hazájában, kitágítja, megragadja, meghallgatja, és üdvtörténeti magasságokba emeli. Két ószövetségi példával jelzi, hogy bizony-bizony régen is így volt. Lehet, hogy ez a rész, ez a két epizód nem más, mint maga a visszacsatolás, utalás, a kihagyásra, a megváltoztatásra, hogy miért is hagyta ki a bosszújának napját mondat részt. Ismerős számunkra mind a két történet, lám, az atya már az Ószövetségben jelezte, hogy ez a kör kitágul. Hát benne mindig is megvolt, és végtelen tágasságban, csak az akkori kinyilatkoztatásnak megfelelően kitágul a szeretet és irgalmasság minden emberé, az egész világé. Két kis esemény erősíti ezt. Hát érdemes lenne részletesen is elolvasni mind a kettőt. A szíriai Námán gyógyulása és a száreptai özvegy iránti végtelen szeretet. Ugye a szíriai Námán meggyógyult leprájából hitt, hát kis bizonytalankodás után, de aztán hitt az Úrnak és a prófétának. A száreptai özvegy is egy pogány asszony volt, és ő is egy kis bizonytalanság után, de mégis elfogadta a prófétának a biztató szavát, hogy Isten majd gondoskodik róla, és egész életét nagylelkűen odaadta. Mindketten pogányok voltak, Námán is, az özvegyasszony is, de sokkal-sokkal közelebb álltak a legszentebb titokhoz, az élet és a szeretet titkához, mint azok, akik ezt hivatalból gondolni vélték, vagyis Izrael gyermekei. Ugye mondja is, hogy rengeteg özvegy és rengeteg leprás élt, és mégsem hozzájuk szóltak a próféták. Ennek fényében világossá válik, hogy Jézus miért hagyja el a bosszúálló nap hirdetését a proféciából, és pont ebben a pillanatban fogja fel a hallgatóság az egész történetet, a felolvasást, és ha nem is mondják szavakkal, a kihagyást. Haragra gerjedtek. Agyukban összeállt a teljes kép. Jézus tehát új tanítást hozott. Kétségbe vonja az igazak szorgalmas vallásosságát. Azt hirdeti, hogy Isten szemében több a szívbéli szeretet, mint a történelmi és vallási érdemek. Lám-lám, még ki is hagyta a bűnösökön, pogányokon bosszút álló égi Úr haragjának napját a jövendőlésből. Itt él közöttünk, ő az Ács fia, ismerjük rokonságát, ne akarjon több lenni, más lenni, mint mi. Bár erre semmiféle törvényi felhatalmazásuk nem volt, mégis haragjukban fizikailag likvidálni akarják őt, divatos szóval ma így mondanánk likvidálni, letaszítani egy hegy tetejéről. Áthaladt közöttük, és elment. Szorosan foghatták, rángatták, többen vitték fel a hegyre. És egyszer csak áthaladt közöttük, és elmegy. Nem is tépi ki magát karjaikból, tehát nem rángatja le a markoló kezeket, szinte semmit nem tesz. Egyik pillanatban még rab, sőt, halálra ítélt, másik pillanatban csak úgy áthalad, és eltávozik. Hát szinte egy csodálatos szabadulás ez. A szöveg rendkívül szép és költői, csoda történt, lehetséges, olyan szerű, máshol megjegyzik az evangélisták, még nem jött el az ő órája. Valóban, annak az órája még nem jött el, hogy élete, a végtelen szeretet műve beteljesedjék. De egy másik pillanat már eljött, és ez fel is villant, itt a názáreti zsinagógában. Az az idő, amelyben meghirdette az új szövetséget, az új hírt. Lehet, hogy ez az áthalad közöttük, ennek egy olyan nagyon szép belső értelme is van, hogy mint egy nem az ő világa, és úgy kilépett az ő kicsinyes világukból. Megváltoztatás ez, amiről hallottunk, ahogy a szöveg elején mondtam, a Szentírás megváltoztatása. Mindezek fényében inkább most már úgy mondanám, hogy beteljesítés. A felolvasott szöveg változott, a benne rejlő erő napvilágra tört. Mert a kereső nagyon emberarcú, nagyon antropomorf jövendőlés most megtisztult, és más fényben ragyogott fel. Az Úr szolgája, a keresők, a botladozók, az éhezők és szomjazók segítője, támasza és megváltója lett. A bosszú, a haragnapja eltűnik a szövegből. Sokan csalódottan, mások pedig dühött indulattal vették-et észre, de ezen ne csodálkozzunk, mert még a nagy emberek is csodálkoztak azon, hogy nem jött el az Úr bosszújának napja. Hát elég, ha csak keresztelő Szent Jánosra gondolunk. Ő pedig elhagyja a szűk falakat, kilép Isten teremtett világába, áthalad közöttük, hegyek, tavak, kis falvak mellé megy, keresi és ölébe veszi, ami elveszett. Egyházmegyénben mai nap ünnepeljük az esztergomi főszékes egyház főszentelését, főszentelésének nagy ünnepét. 1856-ban történt ez a nagy esemény, és most különösen aktuális ez még jobban, mert a Liszt év kapcsán, hiszen Liszt Ferenc esztergomi miséje ekkora szentelésen hangzott fel. A mai evangélium, a templom szentelési szentmisének az evangéliuma, ahhoz készítettem egy kis elmélkedés, hogy mi is az igazi templom, miközben szeretjük a látható templomot, Jézus szívével próbáljuk szeretni, de mégis hol lesz majd az igazi? Az elmélkedés címe az, hogy harmadnapra felépítem. Már elhaltak a szavak, kiszenvedtek az igék ajkain, csak a korbács, csak a kötél maradt. Bezárult az ég, nem ura tette, szolgái emeltek torlaszokat a mennyei útra, tehénbőgésből, báránybégetésből, madárszárnyak csattogásából. Még áll a templom, ott feszül a kárpit. A csarnok küszöbére lép. Csak a szív őrzi már a régi csendet, a régi hetednap csendjét. Még ma, még most áll a templom. Törékeny szolgája-e roppant fal urának s az időnek. Remeg a fal, omlik a kő, hullik a kárpit. Jaj, árva szenté! Amott, megtört testből, suttogott szavakból, rabló sóhajából, anyacsendjéből, epéből, ecetből, mirhából, vízből, vérből, utolsó zsoltárból új templom épül.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Németh Zsuzsa.